Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Hortobágyi Ciril Pannonhalmi főapát, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Szép jó napot, barátsággal köszöntök én is mindenkit!
Milyen lesz átvenni a főapátságot Várszegi Asztrik után, aki egy korszakot testesített meg?
Nem a holdról pottyantam Pannonhalmára, tehát nem annyira rettenetes dolog, vagy nehéz, vagy hihetetlen kihívás, aminek ne lehetne megfelelni, de azért nem akárki az előd. Tényleg 91-től egészen januárig ő vezette a közösséget, nagy változásoknak az idejét éltük ebben a 27 évben. Én az ő helyettese voltam egészen a kezdettől, 91-től az utolsó pillanatig, és így igazából véve nincs olyan történet, nincs olyan ügy, nincs olyan intézmény, nincs olyan feladat, ami úgy benne volt a levegőben, vagy amit végigcsináltunk, vagy amit elkezdtünk, amiben én ne lettem volna benne. Tehát nincs bennem szorongás, nincs bennem félelem, nincs bennem csalódottság, nincs bennem valami olyan nagy lelkesedés sincs, hogy egészen másképp kéne csinálni, mint ahogy azt az elődöm csinálta.
Annak idején, amikor a rendszerváltás után utat kellett választani, az egy nehéz döntés volt? És most hasonló a helyzet?
Nem, most egészen más a helyzet, úgy gondolom, mint 89 után volt. Akkor mi egy ilyen válaszút előtt álltunk a mi közösségünk. Az volt a kérdés, hogy merre megy tovább a Magyar Bencés Kongregáció, a főapátságnak a szerzetes közössége. Nyilván azt mindenki tudja, hogy egy beszorított létmód volt a 1945-48-as fordulat után egészen 89-ig. Ezen elsősorban azt értem, hogy nem lehetett egy ilyen szellemi fejlődésnek az útját bejárni, amikor kreatívan gondolkodik és tervez az ember a jövőről, az, hogy mi a küldetése a közösségnek, hol tudná igazán hasznossá tenni magát a társadalom számára, milyen új fölismerései vannak, amit úgy érez, hogy ez az Úristennek a szándéka és a kihívása felé, amit meg kéne tenni, hanem volt egy kalitka létmód. Egy kalitka is biztosít egyfajta tágosságot, a rácstól a rácsig, de azon kívül tekintgetni lehet, álmodozni lehet, de nem reális. Na, mi így voltunk 89 után, hogy lehetőség nyílt arra, hogy a jövőről gondolkodjunk, és valójában két út állt előttünk. Mi visszanyúlunk markánsabban a 45 előtti hagyományunkhoz, az 1945 előtti hagyományunkhoz, sok iskolánk volt, elsősorban tanítórendként működött a bencés rend Magyarországon. Komoly középiskoláink voltak, ahol a szerzetesek 1802-től kezdve azóta vált ilyen erőssé az iskolai szolgálat a mi közösségünkben, nagyon nagyot alkotott. Hozzá is nőtt a közösséghez. Maga a közösség is egy ilyen tanítórendé formálódott. Tankönyvek jelentek meg, tudományos munkát végeztek szerzetesek, egy Jedlikányosnak vagy Cucor Gergelynek mindenki ismeri a nevét, de más területen is komoly rendtársaink voltak, akadémikusok voltak, egyetemi tanárok voltak a rendtársak között. Ez mind az iskola hagyománynak a pozitív hozadéka. Viszont időközben volt egy második vatikáni zsirat, ami új kérdéseket tett föl az egyház számára. Elsősorban azt, hogy minden közösség keresse a karizmájának a gyökerét, a lényegét, a mélyét. Az alapítónak mi volt a szándéka, amikor megalapított egy közösséget. Másrészt pedig egy nagy társadalmi változás is bekövetkezett időközben. Ma főleg az aktív rendek közül vannak némelyek, amelyek egy picit elbizonytalanodtak ezen a téren. Gondoljuk mondjuk a 19. században az egészségügynek a helyzetére és az egyházaknak a szolgálatára. A betegápoló rendek, akik azért jöttek létre, hogy ezt a nyomort, ami az egészségügy területén van, azt valahogy csökkentsék. És nagyon komolyat teljesítettek. Már az egészségügy az egy állami feladat, és egész másképp szerveződik. Tehát egy olyan közösség, aki az egészségügynek a szolgálatára jött létre, az ma más vákumban van. Talán az oktatással nem ez a helyzet, hiszen az oktatás az ma is egy feladat, de ezen a téren az államnak is nagyobb jelentősége van, úgy gondolom ma, mint az egyháznak volt még a második világháború előtt így ha szerepként arra gondolunk, hogy mi a közösségnek a szerepe. És mi nem akartuk megtagadni a oktatási hagyományunkat, tehát továbbra is úgy éreztük hozzá, ez egy súlypont, csak az volt a kérdés, hogy nyitunk-e más területek felé. Egész konkrétan iskolákat akarunk visszavenni, vagy pedig régi apátságainkat akarjuk visszavenni, egy-egy közösséget küldeni oda, benépesíteni az apátságot, segíteni azt, hogy megerősödjön, önállóvá váljon az a közösség, és ő maga döntse el a szolgálatát. Tehát egy intézmény felé, vagy pedig közösségépítés felé megyünk. Ez volt a nagy kérdés.
És közösségépítés felé mentek?
Mi a közösségépítés felé mentünk. Tihanyi és a Bakonybéli egykori apátságunkat vettük vissza. Bakonybért még Szent István alapította. Most 2018-ban ünnepeljük a millenniumát. Tihanyt pedig Első András alapította 1055-ben. A Tihanyi alapítólevél az első írásos nyelvemlékünk. Tehát érezzük ezeknek a helyeknek is a történelmi súlyát, és annak is nagyon tudatában vagyunk, hogy ma az egyház a társadalom szolgálatában az oktatás egy nagyon fontos szerep, csináljuk is, azóta 8 iskolánk van, de a szerzetes életnek más mozzanatai is vannak, amit más jellegű közösségeknek a keretében jobban lehet csinálni.
És most nincs ilyen válaszútkényszer. Az eredetileg elhatározott irányba mennek tovább a közösségépítés.
Így van. Felé. 89 után döntöttünk, ez az Asztrik főapát úrnak úgy gondolom a nagy érdeme, hogy akkor inspirálta a közösséget egy ilyen döntésnek a meghozatalában, hiszen sohasem arról van szó, hogy a vezető egy személyben eldönt valamit, és az egész közösségnek az lenne a feladata, hogy szolgai módon kövessék, hanem sokkal inkább az a feladata, hogy figyeljen, teret teremtsen arra, hogy kreatív gondolkodás legyen egy közösségben, és beérjen egy döntés. A mi közösségünkbe beérett az 89-91 után, hogy melyik irányba megyünk, és most ezt az irányt kell úgy gondolom folytatni.
A szerethetőség az fontos az ön számára, mert Várszegi Asztriknak volt egy ilyen nagyon könnyen megkedvelhető arca. Ezt a hagyományt akarja folytatni?
Ő abszolút szerethető ember, egy nagyon megértő ember, nagyon tud figyelni mindenkire, beérezni egy másik embernek a helyzetébe magát, és ezzel ő nagyon sokakat tudott támogatni, úgy gondolom, akik személyes kapcsolatban voltak vele, így belsőleg fölépíteni egy-egy embert, nagyon nagy lelki mestere ő ennek a témának. Én egy picit más karakterű ember vagyok. Nem mondom azt, hogy ellenemre van az, hogy szerethető legyek én is, maga Pannonhalma is, meg az a fajta szerzetesség, amit mi csinálunk, vagy az a küldetés, amit mi csinálunk, de egész biztos, hogy ezt ugyanúgy csinálni, mint azt ő tudta, én nem fogom tudni.
Milyen akar lenni, ha nem akar lenni a legokosabb, meg a legegészségesebb, meg a, mi volt a harmadik, bocsánat, azt már mindig...
A legjámborabb.
Ez se akar lenni. Ezt a tanácsot kapta.
Úgy gondolom, hogy nekem most az a feladatom, hogy sokkal inkább a közösséget nyomjam előre, magát a közösséget segítsem fölépíteni, a közösséget segítsem abba, hogy jobban felelősséget vállaljon, beleálljon a jövőnknek a tervezésébe, az intézményeinknek az üzemeltetésében. Mára úgy érzem, hogy ez a változás, ez úgy markánssá vált nálunk is, a társadalom sok szeletén is érzem ezt. Amikor én beléptem a rendbe, akkor sokkal én 77-ben ragadtam ott Pannonhalmán voltam diák, és érettségi után mindjárt ott maradtam. Akkor sokkal inkább az volt így a stílus, hogy a közösségnek van egy markáns missziója. És a te dolgod, aki fiatalon idejössz, hogy azonosulj vele, fogadd el, állj bele, és csináld.
Engedelmesség,
ez egy ilyen jó hagyományos szó, de leírja a lényegét. Ma sokkal inkább arról van szó, hogy van egy fiatal ember, aki jön hozzánk, neki vannak adottságai, vannak karizmái. amire ő úgy tekint, hogy ezt azért kapta az Istentől, hogy kibontakoztassa. És a közösségre úgy tekint, akinek persze van markáns missziója meg elképzelése a világról, csak kérdés, hogy ez-e az a hely, ahol én a saját karizmáimat ki tudom bontakoztatni. És már sokkal inkább meg kell találni a meccéspontot. A érkezőnek az adottságai, karizmái, szívének a vágyai, indítatásai, elképzelése a jövőjéről, a világról, a szolgálatának a területéről, és a közösségnek a missziója. És hogyha az átfedést megtaláljuk, akkor az egy nagyon szép történet lesz, nagyon működőképes, és úgy gondolom, hogy nekem ebbe kell segíteni a közösséget, mindenkit, aki jön, hogy megtalálni, bátorítani egy picit ilyen menedzser szerep, de ezt jó értelembe véve mondom, semmiféle mellékzönke. Ez azt jelenti, hogy bátorítani, lelkesíteni, a kreativitását előhívni, delegálni, megbízni feladatokat, fölhatalmazni, és hát adott esetben a stratégián dolgozni, mert kell egy rendező elv, ami a sokféle karizma között mégiscsak egy rendet tesz, kereteket állít föl, és egy határ után azt mondja, hogy arra van az előre, és ide együtt megyünk, mert ezt itt kitaláltuk. Sokszor azt érzem, hogy fontos emlékeztetni a közösséget, a megállapodásokra emlékeztetni, amikor esetleg elbizonytalanodna, amikor a kudarcok, bármit elkezdünk, jön a kudarcoknak az időszaka, akkor is bátorítani és tovább lendíteni.
Gyarapodik a közösség?
Én úgy gondolom, hogy igen. Egy picit számban is, talán ez most annyira nem látványos még, meg fiatalodtunk. Bizonyos szempontból szomorú dolog, hogy sok idős rendtagunkat elvesztettük, már elhunytak. Én, amióta bencés vagyok, 130-valahányan haltak már meg ebben a közösségben. De a másik oldalon meg az lett a következménye, hogy sok fiatalunk van, és ezért úgy gondolom, hogy ezeket a feladatainkat, amiket viszünk, ezt jól tudjuk csinálni. Persze nagyon sok munkatársal. Ez is egy nagyon fontos kérdés. Hogy tudunk olyan munkatársakat találni, akik azonosulnak a missziónkkal, és minden területen együtt tudunk működni.
De honnan gyarapodik a közösség? Az iskolákból, mint ahogyan ön is belegyarapodott a szerzetességbe?
Részben az iskolákból, tehát az érkezőknek egy része, mondjuk talán a fele, az nálunk érettségizett, később kicsit szétnézett a világba, utána jött vissza, de máshonnan is. Tehát Pannonhalmának van egy ismertsége az egyházban, a társadalomban, és akinek úgy megfordul a fejében, hogy szerzetes lenne, az eljön, velünk van egy kicsit, gondolkodik, és akkor kiderül, hogy ez az ő útja.
Egész világosan leírják a honlapjukon, nagyon jó honlapjuk van, a szerzetessé válás különböző lépcsőit. Nem tudom, jó szó-e a lemorzsolódás menet közben. Sokan morzsolódnak le, akik nem úgy mentek oda, hogy pontosan tudnák, hogy ez mivel jár.
Van egy ilyen ismerkedési idő. Ezt még nem számítjuk a kezdetének, a szerzetessé válás kezdetének. Úgy hívjuk, hogy posztulátus, jelöltség. Az azt jelenti, hogy valakinek komolyan fölmerült a szívében, hogy ő szerzetes lenne, de először meg akar velünk ismerkedni. Akkor még nem költözik be, még nem él ott.
Időnként találkozunk.
Időnként találkozunk. Egy volt diákunk, aki egyetemista Budapesten, van egy tanulmányi házunk, akkor hétvégeken légy velük, gyere el néha Pannonhalmára, beszélgessünk, gondolkodjunk. Hogyha ez a vágy erősödik, akkor jön el az a fázis, hogy esetleg beköltözik a tanulmányi házba, ott él a közösséggel, vagy Pannonhalmán kezd, akkor már egy hivatalos posztulátus, kap is egy ilyen szerzetes ruhát, mint ami most rajtam van, és akkor ez tart mondjuk egy fél évig, és hogyha akkor már ő úgy dönt, hogy szerzetessé szeretne lenni, akkor ad egy belépési kérvényt. A közösség akkor már ismeri őt, megvizsgálja, van egy szavazás, amiben az egész közösség dönt arról, hogy ő csatlakozzon-e hozzánk, és akkor kezdhet el egy olyan noviciátust, jelölt időt, már próbaévet, amikor szerzetes ruhát kap, mindent együtt csinál velünk, az imádságban kapcsolódik be. Mi elgondolkodunk azon, hogy hol tart ő így a személyiségének a fejlődésében, hol tart az ima életében, hol tart az önismeretben, és ma nagyon sok személyre szabott program működik, amiben támogatjuk őt, hogy megérjen benne egy döntés, és mivel ma nem 18 éves korba jönnek, ezért azok közül már kicsi a lemorzsolódás, akik ténylegesen rászánták magukat, hogy kérik a fölvételt a rendbe. Régen az volt a tapasztalatunk, amikor szinte automatikusan érettségi után jöttek 18 évesen, hogy ott nagyobb volt a lemorzsolódás.
Mert ma nem láttak ilyen... még annyit a világból?
Igen, ma egy ilyen döntésnek meg kell érni egy fiatal embernek a szívében. Úgy gondolom, hogy ehhez kell egy külső tapasztalat is a világról, és egy mélyebb önismeret, meg egy érettebb személyiség.
A világról szerzett negatív, elidegenítő, rossz tapasztalatok viszik a szerzetbe az embereket, vagy a tapasztalatok úgy általában viszik?
Én szerintem nem. Nem a rossz tapasztalatok, nem a negatív tapasztalatok, nem menekülésnek a helye a szerzetesség, hogy ez itt a béke szigete, amiben lehetne üvegbúra a bűnös világtól távol, és itt megóvnak mindentől. Sokkal inkább egy belső vágy kell hozzá, egy elhivatottság kell hozzá, hiszen egy szerzetesként se fenékig tejföl az élet. Nekünk is vannak belső konfliktusaink, vannak megoldatlanságaink, vannak tisztázandó kérdéseink, vannak sikertelenségeink, van, hogy elrontottunk valamit. Nem arról van szó, hogy oda érdemes elmenekülni, mert ott semmi nem ér. Nem ezen a szinten dől el, hogy valaki szerzetes lesz. Ha szabad jámbor megfogalmazást mondani, akkor végsősorban azon dől el, hogy ezt a sorsot szánja-e számára a Jóisten, és ő pedig bele tud ebbe állni. Egyfajta elhivatottságnak a kérdése, egy hivatásnak a kérdése, és nem menekülés.
Szerzetes hiány van, mert pap hiányról általában szoktunk beszélni, de a kettő nem ugyanaz.
Igen, van szerzetes hiány is van. Ma Magyarországon több olyan szerzetes van, rend van, női rendek is és férfi rendek is, ahol komoly aggodalom él bennünk, hogy ki fognak halni. Nagyon megöregedett a közösség, nem csatlakoznak hozzájuk új emberek, és vannak olyan közösségek, ahol nincs hiány. Persze ez mindig relatív, mert mi is tudnánk új területeket indítani, új házakat nyitni, ha kétszer ennyien lennénk, se jönnénk zavarba. De azért a szerzetesség az nem egy ilyen mennyiségi kérdés.
Mennyi az elég? Ha nem mennyiségi kérdés, meg lehet egyáltalán mondani, hogy mennyi az elég? Vagy mennyi az
Szerintem
ideális?
Nem lehet megmondani. Még azt se lehet megmondani, hogy mennyi az ideális. Mihez képest? Mondjuk Pannonhalmán, hogyha arra gondolunk most, hogy milyen feladataink vannak, akkor ehhez úgy körülbelül elég, amennyien vagyunk. 54 szerzetes tartozik Pannonhalmához, abból 33-an élünk ténylegesen a monostorban, a többiek külső munkaterületeken vannak, plébánián, budapesti tanulmányi házban van egy professzor rendtársunk Rómában, tehát így egy picit eloszlik a létszám. De én azt el tudom képzelni nagyon jól, hogyha kevesebb feladat van, egy kisebb közösség is harmonikusan tud működni. Tudnélik azért a szerzetességnek nem a külső feladat adja az életének a legalitását. Nem amiatt mondhatjuk azt, hogy na jó, hát van értelme, hogy valaki szerzetes, hogy ellát valamilyen szolgálatot. Ennek két oldala van. Egyrészt annak az embernek a szívének szól ez az elköteleződés, hogy ő szerzetes, az az átalakulás, ami lejátszódik az életében, amit Szent Benedek úgy ír, hogy keresi Istent. De mondok inkább egy analógiát. Egy családban egy férfinak vagy egy nőnek a helyét sem lehet egyszerűen a szakmaiságával meghatározni. Fontos, hogy ő neki milyen szakmája van, hogy teljesít, de ugyanakkor apává válik, anyává válik, férjé válik, feleségé válik, és ez nem független a másiktól, de ez egy másik sík. Egy szerzetesnél sem tudjuk megmagyarázni az ő küldetését, szolgálatát azzal, hogy mit tett. hány faluban volt plébános, milyen iskolában tanított, hány OKTV-s került ki a keze alól. És hogyha innen közelítjük, akkor, akkor nem lehet erre a mennyiségi dologra választ adni.
Nincs is olyan vágy a szívükben, hogy megmutassák a világnak, aki ott kívül van, hogy itt bent egy kicsit ideálisabb világ építésén szorgoskodnak?
De, van. Ez egy nyitottság kérdése. Úgy gondolom, hogy bennünk van egyfajta nyitottság, amiben szívesen meghívjuk azokat, akik érdeklődnek irántunk, meg úgy érzem, hogy van is egy picit ilyen missziós küldetésünk, hogy azokból a kincsekből, amit mi megtapasztaltunk, abból próbáljunk valamit felmutatni. De nem ettől függ a békénk, hogy erre ráharapnak sokan, és jönnek vissza a pozitív visszacsatolások, vagy nem mindenki ért bennünket.
Más a karácsony a szerzetes rendben, mint általában kívül? Vagy ugyanúgy készülnek rá, ugyanúgy várják?
Nyilván vannak elemek, ami ugyanolyan, nem tudom én, mi is húzunk és angyalkázunk egymás felé, mindenki kihúzza egy kalapból egy másik szerzetesnek a nevét, és akkor őre próbál egy kicsit jobban figyelni az adventnek a napjaiban, és egy kis ajándékot készíteni neki. Az ajándék az valami szellemi termék. Egy olvasmány részlet, egy szentírási idézet, ami úgy megérett bennem adventben a másikkal kapcsolatban.
Sokat gondolkodnak rajta?
Gondolkodunk rajta, igen. Igen, de néha úgy beugrik. Imádkozza az ember a zsoltárokat, és úgy előtte van az a testvére, akit ő húzott, és hopp, ez most ezért azért amazért. Nem is tudom néha, hogy miért, de neki szól, és akkor leírom neki, és azt adom oda.
Mi van, ha nem kedveli épp azt a testvért, akit
kihúzott? Hát ez teljesen életszerű. Mi nem ilyen szimpátia alapján társultunk egymáshoz, és egy ekkora közösségben vannak, akiket nem kedvel az ember, akiket személy szerint én nem kedvelek úgy, mint a másik testvéremet, de szerintem ilyen a házasságban is van, mert amikor valaki feleségül vesz valakit, vagy feleségül megy valakihez, akkor a társával jön a rokonság is. És a rokonságban lehet, hogy lesznek olyanok, akiket esetleg, nem csak az anyósra gondolok, de lehet, hogy lesznek olyanok, akiket nem kedvel, és valami módon mégiscsak meg kell találni egy modus vivendit velük. Nálunk az egymás elkerülése az nem működik, mert ahhoz elég szoros közösségben élünk egymással. Úgy gondolom, hogy sokkal inkább az működik, hogy próbáljam benne meglátni azt a másik embert, akit szintén az Úristen hívott ebbe a közösségbe. És én úgy nem vindikálhatom magamnak azt a jogot, hogy én vagyok a idevaló, ő pedig nem az idevaló. És ez egy fontos lelkifejlődési folyamat. Mindenkiben, abban is, aki nem szimpatikus, aki számomra idegesítő, akinek az emberi adottságait, én úgy érzem, hogy ebben hibák vannak, vagy így a cselekedeteiben, van azért sok jó, meg sok elgondolkodtató, meg sok érték. És nekem feladatom az, hogy észrevegyem, hogy a másikban mi érték. Másrészt pedig az is feladatom, hogy egy picit elgondolkodjak azon, hogy miért éppen irritál engem az az ember. Vagy mit szólít meg bennem, amikor én bosszus vagyok a másik miatt. Mert az az én gyöngeségem is. És valamit fölfed bennem a másik azzal, hogy bosszant, irritál, vagy nehezen tudom elfogadni. És hogyha ebbe úgy benne tudok lenni, ebbe a fejlődésbe, nem adom föl, nem azt mondom, hogy mindig sikerül, vagy hogy ez így csak szép történetek vannak, de nagyon sok izgalmas történet van így az élet során.
Honnan tudja, hogy jól dolgozott belül, amikor mondjuk a következő karácsonykor, ha ugyanazt a testét húzza, már nem idegesíti? Akkor jól dolgozott belül?
Ez egy hullámzó dolog. Hullámzó dolog, úgy érzem, vagy legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy vannak fázisok, amikor jobban idegesít valaki, és vannak fázisok, amikor ugyanaz az ember kevésbé idegesít. És éppen ezért én úgy érzem, hogy ez elsősorban rajtam múlik, és nem annyira a másikon. És hát ezt meg el kell fogadni. Valahogy úgy érezzük, hogy van a életünknek egyfajta keresztje is, ami ellen nem érdemes rugdalózni. mert hogy emberek vagyunk, és vannak korlátaink, és van egy ilyen kiengesztelődés a saját korlátaimmal, akkor valahogy ilyen nagyvonalúbban tudok rád nézni, és jobban tudom kezelni a életembe, vagy jobban együtt tudok vele élni.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Hortobágyi Ciril Pannonhalmi főapát, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A rádióban most felvételről hallják.